Hát akkor szeretettel köszöntünk mindenkit, elkezdjük az előadásunkat. Mártuska kezdi a...
Szóval ugye a Fűtő Robi könyve alapján próbálunk tanácsokat adni a házassággal kapcsolatosan, és most a témánk a házassági kapcsolatnak, a házastársi kapcsolatnak a gyógyulása lenne. Ugye az előző előadásaink kapcsán elmondtuk azt, hogy azt mondja Robi, hogy szóval nem baj, hogy van konfliktus a házastársak között, mert az szóval részben a tulajdonságaink jobb előjövetelét eredményezi, másrészt nincs semmi baj a konfliktusokkal akkor, hogyha megtanuljuk kezelni őket. Hát ezt kellene ma egy kicsit körbejárnunk, ezt a témát. És mitől rendül meg az egymás iránt érzett bizalom? Ugye, ha bizalmatlanok vagyunk egymással, akkor jön a konfliktus, és mi is az, ami provokálja ezt a konfliktus helyzetet? A cicák azok aranyosak, mert veszekednek, hát mi is ezt csináljuk, amikor konfliktusba kerülünk egymással, és kételkedően és negatív hozzáállással tekintünk a párunkra. De amikor házasságot kötünk, akkor a rózsaszín szemüvegünk van rajtunk, és minden pozitívnak látunk a házastársunkban, és aztán az egymás mellett éléssel kijönnek azok a problémák, amiket tulajdonképpen a tulajdonságaink, és csiszolódunk a konfliktus helyzetekkel. És nem szabadna, de mégis csak feltételezzük, hogy a párunk nem olyan hozzáállású, mint amit szeretnénk. És kételkedően tekintünk rá, és mindig a párunkat hibáztatjuk, magunkat pedig ártatlannak tartjuk. Egy példát hozott fel Robi, hogy a férj este később fekszik le, mint a feleség, és csendbe beoson a hálószobába, nem kapcsol villanyt, hogy védje a feleségét, vagy ne ébressze fel, és belerúg az ágyba. És az ágy lábába.
És
hát ahelyett, hogy védte volna a párját, a párja felébredt, hogy milyen tapintatlan vagy. Hát pedig, hogyha belegondolunk, ez véletlen esemény volt, nem tapintatlanság, és mi mégis azt feltételezzük, hogy a párunk az tapintatlan volt. Szóval kételkedően és negatív hozzáállással tekintünk rá. És mindig a párunkat hibáztatjuk, önmagunk pedig ártatlanok vagyunk. Ugye ott az ágyban fekvő nő ártatlan, ő csak haragszik és mérges, a férje a hibás, pedig ha magában néz, akkor inkább sajnálni kellett volna a férjét, hogy biztos fáj a lába, meg egyebek. Tudunk-e bízni a párunkban, kétséges helyzetekben is, vagy bűnösnek tartjuk, míg ki nem derül, hogy ártatlan? Hát ez is szinte mindennapos probléma. Amit példaként felhoz a Robi, az az, hogy a férj úgy jön haza, ugye a feleségeknek 100 csápjuk van, mindent észrevesznek, amit nem kéne azt is, és észreveszi, hogy a férjén kifordítva van az okni. És már is elindul a gondolat, hogy a férje megcsalja, és biztos valahol nőnél volt, és a legrosszabb gondolatok gyötrik, és nem szól a férfi semmit, és akkor csak elmondja, hogy neki ez gondot jelent, és akkor kiderül, hogy a férje rosszul lett a munkahelyén, elment az orvoshoz, EKG-t csináltak, és hát mint a férfiak zöme, szórakozottan, fordítva húzta fel az okniát. Úgyhogy, de addig, amíg, szóval erről nem bizonyosodik meg, addig bizony bizalmatlan az a pár. És a bizalomhiány és az ítélkező magatartás eleve tönkre teszi a kapcsolatunkat. Lincoln azt mondta, hogyha rosszat keresed az emberekben, mindig meg is találod. Tehát törekedjünk arra, hogy ne a rossz dolgokat keressük, mert azt megtaláljuk, hanem inkább a jót kutassuk fel a párunkba, ne pedig a rosszat. Na most azt, hogy ugye ezeket a negatív, meg bizalmatlan tulajdonságokat hordozunk magunkba, ezt meg kellene változtatni, az egész szemléletet, hogy ne negatívon álljunk hozzá gondolkodásunkban a párunkhoz. Addig, amíg őt bűnösnek tartjuk, magunkat viszont igaznak, addig nincs lehetőségünk arra, hogy a konfliktusokat igazán megoldjuk. Ha egy autóval közlekedünk, akkor belekerülünk egy sáros kátyúba, ha megnyomjuk a gázt, akkor egyre inkább teperjük bele a kereket ebbe a sáros latyakba, és nem találunk ki utat belőle, ugyanígy a konfliktus helyzetben is, hogy ha nem tisztázunk és nem változtatunk az útirányon, akkor hiába erőlködünk, az nem fog helyre jönni, és a korábbi előadásainkból beszéltünk már arról, hogy ezt az üldözés, menekülés, ördögi körét kell megszüntetni, és bizalommal fordulni egymáshoz. Fontos az, hogy felvállaljuk a felelősséget a tetteinkért, ahelyett, hogy mentséget keresnénk magunknak, vagy a másikat hibáztatnánk. Ugye jellemző, hogyha valami kritikát kapunk, akkor rögtön védekező állásba helyezkedünk. Ahelyett, hogy elgondolkodnánk azon a kritikán, hogy nem bántásból, tehát bizalommal hallgatnánk meg a másik felet, és akkor egyszerűbb lenne a konfliktusnak a megoldása. És hát nagyon nehéz, de nincs mindig igazunk, úgyhogy a saját hibáinkat is be kellene látnunk, és bocsánatot kérni, és kibékülni. Szóval először is próbáljunk meg magunkba nézni, és hát majd azért beszélünk a bocsánatkérésről, meg a kibékülésről is. Fontos az, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jakab 5.17-ben olvashatjuk.
Ez szóval minden emberi kapcsolatnak a meggyógyulására vonatkozik, a házastársi kapcsolatnak is, tehát hogy a bűneink megvallása, tehát hogy elismerjük a saját felelősségünket abban a helyzetben, és ezt el is mondjuk őszintén. Az imádkozatok az pedig azt jelenti, hogy akkor a szeretet erőterébe bekapcsolódva tulajdonképpen az Úristentől kapjuk meg az erőt ahhoz, hogy egymás felé forduljunk, és a gyógyulás, házastársi kapcsolatnak a gyógyulása meginduljon. A Bibliában azért az a csodálatos, hogy ugye minden pszichológiai tanulmány nélkül ugye ezek az apostolok meg evangélisták olyan tömören egy mondatban ki tudják fejteni ugyanazt, amit évszázadokkal később könyveket írtak róla, meg tanulmányokat, meg minden, ők már ezt tudták, nyilván nem véletlenül.
Egyébként érdekes, mert elmondta a Robi azt is, hogy megjelent nála egy házaspár, és házassággondozási alkalmon, és megkérdezte a nőt, hogy mi a feleséget, hogy mi a baj. A feleség készült, jött a listával, és mondta, hogy mi a baj, és a baj az mind a férjre vonatkozott. És akkor megkérdezte a férjet, a férj ugye kapkodott, de azért ő is tudta a listát kívülről is, hogy mi a baj a feleségével. És akkor a Robi erre azt mondta, hogy mind a kettőtöknek igaza van. És erre mind a ketten paffok lettek, hogy igaza mind a kettőnek nem lehet. És akkor azt mondta, hogy először is ugye a saját dolgainkat, érzéseinket kellene elmondani, és annak a tükrében figyelni a másikat. Szóval ez a javaslatunk, hogy ne egymást bántsuk, hanem igenis hallgassuk meg, és ha elmondja az érzelmeit, akkor könnyebb lesz a saját érzelmeimről is beszélni, és akkor gyógyul a kapcsolatunk.
Igen, eszembe jut az a anekdóta bölcs rabbiról, hogy mennek hozzá, hogy a panaszosok ugyanígy, az egyik, és elmondja, fiam, igazad van, a másik is, fiam, nek igazad van. A segítje azt mondja, hogy hát nem lehet mind a kettőnek igaza, neked is igaz. Hát így van. Na most mondhatom.
Ugye az előbb hivatkoztam rá, hogy fogunk a bocsánatkérésről beszélni, és mi az akadálya valódi bocsánatkérésnek. Felsoroltunk 6 pontot. Ugye a majdnem bocsánatkérés. Bocsáss meg, ha. Ugye ott van az a ha, bocsáss meg, ha. Ezzel gyakorlatilag áthárítja a felelősséget. Ő nem akarja beismerni, hogy vétkes, hanem azt mondja, hogy ha. És ott van a ha, és igazából a másikat hibáztatja, hogy túlérzékeny, és azért reagált úgy, ahogy reagált. A saját lelkiismeretét megnyugtatja, hiszen ő bocsánatot kért, de ez nem igazi bocsánatkérés. A következő az, hogy a kölcsönösség hiánya. Ugye, ha valamelyik fél felvállalja azt, hogy ő igenis vétkes, és ezt bevallja a társának, akkor ő nagy mellénnyel azt mondja, hogy igen, bizony, mindig tudtam, hogy te vagy a hibás, és akkor megint hárít, és a társra hárít. Tehát mind a kettőnek kellene, hogy bevallja a hibáját, és akkor lenne igazi a bocsánatkérés, de ha kölcsönösség hiányzik, akkor nincs igazi bocsánatkérés. A kulturális akadályok. Ugye nagyon sokszor halljuk most, hogy a pszichológusok mindent a szülőkre fognak, hogyha egy bűnöst elkapnak, akkor ha kábítószerezett, alkoholista, ha lop, ha bármit csinál, a szülőket teszik felelőssé. Nekünk magunknak is volt olyan tapasztalatunk, hogy felnőtt, nagylány, férhez megy, gyerekkel, meg minden, de amikor jött a baj, alkoholistává vált, akkor visszahárították a szülőre a felelősséget. Tehát nem vállalja fel a felnőtt gyerek sem a felelősséget, mert ez a környezetemnek a hibája, és ez sajnos nem jó, mert így nem lesz lehetősége arra, hogy igazán megvallja, hogy neki vannak bizony hiányosságai, és igenis ő is vétkes azért, amit tesz. Persze azért tudnunk kell arról is, hogy a környezetünk befolyásolja a mi helyzetünket, és válhatunk áldozatot a környezetünk bűnössége miatt, de ezt fel kell ismerni, és főleg el kell ismerni, hogy mi magunk is vétkesek vagyunk, tehát ez jelenti az akadályát a bocsánatkérésnek. Mert hát minek kérnék én bocsánatot, mikor a környezetem felelős érte. Aztán az önsajnálat, ugye nagyon nehéz azt felvállalni, hogy én bizony hibás vagyok, felelős vagyok a hibáimért, és akkor elkezdem magam sajnálni, hogy jó, én szegény, a társam a hibás azért, mert ilyen helyzetbe kerültünk, mert konfliktus helyzetbe vagyunk, pedig ez nem igazán jó, mert hogyha megint másra hárítjuk a felelősséget, és nem ismerjük be a saját felelősségünket, akkor sajnálkozhatunk, és a sajnálat az mindenképpen szomorúságot jelent, de nem jelent kiutat a megbocsátásra felé, mert ugye a társamnak az általam okozott baját, gondját is meg kellene érteni ahhoz, hogy igazán meg lehessen bocsátani. A felszínes bocsánatkérés, és itt van az, amikor azt mondjuk, hogy bocsika, és akkor azt hisszük, hogy megbocsátott a társunk, és pont. Pedig ez nem igazi bocsánatkérés, ugye nem fogalmaztuk meg, hogy miért is kérek bocsánatot. És azzal, hogy ezt kimondtam, hogy bocsika, azt hiszem, hogy helyre kerültek a dolgok, és ezt sorozatba elköveti az ember, de ez gyakorlatilag a szőnyeg alá seprés, mert nem nézünk utána, hogy miért is kértem bocsánatot, megbocsátott-e a másik, vagy sem. A bocsánatkérés a konfliktus kibeszélése nélkül, hát ez egy kicsit kiszélesítve az előbbi pontot. Ugye, hogyha ezeket a dolgokat nem beszéljük meg, hogy mi volt az, ami kiváltotta a konfliktust, és hogy tudnánk azt helyrehozni, akkor nincs bocsánat, és nincs mélységes vagy mély szívig érő kibeszélés, és akkor nem oldja meg a problémát. Fontos azt tudnunk, hogy ha bocsánatot kérünk, akkor nem jó kifejezés az, hogy bocsáss meg. Ugye felszólítani a társunkat arra, hogy bocsáss meg, ez olyan kötelezettségszerű, hogy neked kötelességet megbocsátani. Sokkal jobb, ha kicsit finomítunk a helyzeten, és azt mondjuk, hogy kérlek, bocsáss meg, vagy meg tudsz nekem bocsátani, ez egészen más hangot üt meg, mint hogyha felszólító módban mondjuk, hogy bocsáss meg. És ugye, ha nincs megbocsátás, honnan nyerünk erőt, hogy továbbra is tudjunk a társunkra úgy nézni, hogy szeretettel, és hát ugye elmondjuk, hogy fáj az a sérelem, és mi van akkor, ha nem volt megbocsájtás? Ha megszúrja egy tüske az ujjunkat, ha kihúzzuk a tüskét, nem oldódik meg a gond, mert a fájdalom bizony ott marad. Szóval ugyanígy a bántásnál is, hogyha nincs igazi kibékülés, akkor ott marad a fájdalom. Vagy ha a másik fél nem ismeri be a hibáját. Ugye én megpróbálok alázatosan bocsánatot kérni, ő viszont elzárkózik, és nem tartja önmagát hibásnak, szóval mindig kettőn áll a vásár, akkor bizony nem oldódik meg a konfliktus helyzet. És aki igazán meg tud bocsájtani, az lesz, akinek Isten már megbocsátott, mert valamennyien tudjuk, hogy az ő felénk hajló kegyelme mekkora megbocsátást jelent, és tulajdonképpen ezzel a megbocsátással kellene a társunk felé is fordulni, és hogyha mégis nincs megbocsátás, akkor imádkozni kell a társunkért, hogy megváltozzanak a tulajdonságai, és alkalmassá váljon arra, hogy ő is meg tudjon bocsátani, ne csak én magam. Minden nap adjunk esélyt a szeretetnek, tehát erre úgy fogalmaztuk az egyik előadásban, hogy minden nap tenni kell a házasságunkért, minden nap meg kell bocsátani a társunknak, ez is. És szeretettel kell rá gondolni, és nem a negatív előítélettel, amit az előbb mondtunk, hanem gondoljunk jót róla, és ahogy Lincoln mondta, hogy megtaláljuk a rosszat, a jót is meg fogjuk találni, hogyha arra koncentrálunk. A szeretet mindent hisz, mindent remél, mindent elvisel, olvashatjuk az 1 Korintus 13.7-ben.
Minden nap adjunk esélyt a szeretetnek, azt úgy képzeljük el, hogy úgy gondoljuk, hogy az ember hát alapvetően kétféle üzemmódban működhet. Tehát vagy a szeretet üzemmódra kapcsol át, mondjuk a párjával szemben, és akkor úgy van, ahogy Márta mondta, tehát hogy még a kedvezőtlen vagy kellemetlen dolgokat is igyekszik jóra magyarázni. Tehát nem azt, hogy ha valami úgy történik, ahogy gyanús, akkor nem a bűnöst látja benne, hanem megpróbál valami észszerű magyarázatot találni rá. És vagy pedig az önzés üzemmódra kapcsolunk, amikor persze csak saját magunk körül forgunk, és a társunkat tartjuk, hát bűnösnek is magunkat igaznak. Tehát ez az, hogy mindig a szeretetnek kell legalábbis a párkapcsolatban, az nagyon fontos, hogy a szeretetnek kell esélyt adni. És azért tettük ott ezt a hegyet oda, ugye, hogy honnan gyerünk előtt a megbocsájtást, hogy van egy olyan bibliai vers, hogy a tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem, az én segítségem az Úrtól jön. Tehát ez a válasz is, hogy honnan nyerünk erőt, hát felülről nyerünk erőt, ez a válasz. Hát ugye, hogyha a házastársaknak a hajója a viharos tengeren már elsüllyedéssel fenyeget, miután elborítják az üldöző menekülő szerep hullámai. Ugye, aki nem tudom, aki nem hallotta, vagy röviden elmondjuk, hogy mi ez az üldöző menekülő szerepe, ez az egésznek az alapja, tehát ettől rondik meg a házasság, hogy a házas felek tulajdonképpen egy ilyen, ahelyett, hogy egy őszinte, bizalmas, szeretett kapcsolatban lennek egymással, mert rendeltettek, elkezdenek egyfajta ilyen ördögi körbe belebonyolódni, ami általában úgy szokott kezdődni, hogy vannak jogos igényeik a házastársaknak, mondjuk a feleségnek a jogos igény az, hogy a férje megbízható és pontos legyen. Ugye, ha megígért valamit, csinálja meg. Ugye, hát megígért, hogy hazajön, akkor és akkor jöjjön haza. Vagy. Tehát ez egy jogos igény, igaz? Na most ezt a jogos igényt viszont nem fejezi ki nyíltan verbálisan, tehát nem mondja el, vagy lehet, hogy már többször elmondta, valamilyen formában kifejezte, de a férj másképpen van bedrótozva, őt inkább a tények érdeklik, az asszony érzelmeivel mögöttes metakommunikációval nem nagyon foglalkozik, tehát nem veszi az egészet komolyan. Erre a feleség ráerősít, ugye? Tehát még kifejezi, dúzdog, megsértődik a férje, már nem is szól, vagy mit tudom én, csak úgy adja oda a vacsorát, vagy menj egyél ott, ahol eddig voltál, és sokféle módon ki lehet ezt fejezni a neheztelését, tehát neheztel. Erre ugye a férje, aki nem érti az egészet, ugye visszahúzódik, vagy felháborodik először, ugye körülbelül is kialakul egy vita, vagy pedig látja, hogy a felesége megváltozott, nem érti, hogy miért, és nem teljesíti azt, amit kért tőle, mert hát nem is érti, hogy igazából mit kért tőle, és ezért inkább még később bejön haza, több időt tölt a barátaival, más munkába, alkoholba, más kapcsolatokba, tehát sokféle el lehet menekülni, és akkor ez az ördögi kör ugye egyre pörög egészen addig, amíg fel nem robbantja, vagy tönkre nem teszi a házasságot, vagy itt a példában ugye el nem borítják a hullámok. Na most ilyenkor segítséget kell kérni, hogy biztos kikötőbe érjen a házasság hajója. Na most ugye segítséget azt honnan lehet kérni, ugye le kell adni az SOS jelzést, és van egy harmadik, és a harmadik az ugye a mi felfogásunk szerint, és mi ezt képviseljük, a maga az Úr Jézus, és ez a jelenet, hogy azt ábrázoljuk, hogy lecsendesítette a vihart a tengeren. Tehát erre valóban az Úr Jézus képes egyedül, de emberi segítséget is igénybe kell venni. Tehát nagyon szerencsés dolog az, hogy például, mint ahogy mi is tartjuk ezeket az előadásokat, hogy sok egyházban már létrehoztak ilyen házastársi gondozó csoportokat, meg vannak képzett és keresztény jellegű hát házaspári terápiás alkalmak, lehetőség. Például ugye Tajkán a szép lakja, Anna Mária, ezen a reklám helyed, ő ezt megtanulta, rendesen kiképezték és nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel, szakértelemmel csinálja is. Tehát ilyenkor nem szabad szégyelni, segítséget kérni, ez a dolognak a lényege. És én szerintem az egyházaknak itt igazán nagy szerepe lenne, mert a házasság az nem teljesen magánügy, ugye? Úgy gondolom, hogy az egy társadalmi, sőt a nemzet és az egész civilizáció ezen fog múlni, hogy a következő generáció egyáltalán hajlandó lesz-e házasságot kötni, és hajlandó lesz-e normális házasságban épp egészséges lelkű testű gyerekeket felnevelni, vagy nem. Ha nem, akkor nem lesz nyugdíj, akkor tönkre megy a gazdaság, lehet csinálni akármit, akkor Európa el fog, mit tudom én, változni, átváltozik, más kultúra fog uralomra jutni, mert hát ahogy nincs üres tér ugye a természetben, a vákum az mindig beszív valamit, be fogja szívni az afrikai, meg ázsiai menekülőknek a millióit, és ők nem lesznek tekintettel ami kis kultúrákra, ami kis vallásosságunkra, meg ilyesmit, hogy az ők számára nem érték. Úgyhogy hogy ennek nagyon fontos szerepe van, és sok egyház már fel is ismerte ezt a dolgot, és próbál is ebbe az ügybe tenni valamit, csak hát szerintem azért a szemléletet ebbe is meg kellene változtatni. Na most az eddigi dolgoknak egy kis összefoglalása következik egy táblázatba. Ugye a legelső előadáson elmondtuk, hogy háromféle, vagy hát inkább szóval négyféle, de szemüvegen keresztül lehet nézni a történelemnek és az életünknek az eseményét. Először is a teremtésnek a szemüvegén, hogy az Isten eredetileg eltervezte a dolgot, tehát amilyenek a dolognak lennie kellene. Aztán a következő pedig a bűnbeesés, tehát amivé a dolgok lettek, ahogy nem kellene a dolgoknak lennie, de mégis olyanok többnyire. És a harmadik a megváltásnak a szemüvege, ahogy a dolgok az Úr Jézus által, segítsége által, kegyelme által megjavulhatnak. És aztán a negyedik, amit ugye még nincs feltüntetve, az a megdicsőülésnek a szemüveg, amikor majd megint ugyan visszajön az Úr Jézus, és megint olyanok lesznek a dolgok, ami ennek a teremtéskor voltak, és aminek igazából lennie kellene. Tehát most erre alkalmazzuk ezt a hármas felosztást. Tehát a teremtéskor az Isten tervében az volt, hogy a házastársak között eredeti bensőséges viszony alakuljon ki, ami szeretetre és bizalomra alapul, egymás figyelmes meghallgatása által, és olyan állandó folyamatos kommunikáció van a házastársak között, ami tartalmazza egymás bátorítását, biztatását. Ezzel szemben, hogy a bűn romboló hatása miatt kialakultak azok az üldöző menekülő szerepek, amiről beszéltem, ennek hatására félelem, bűntudat, szégyen, önzés, bizalmatlanság, ítélkezés, üldözés alakult ki, aminek hatására a másik félben védekezés, menekülés, önigazultság, önsajnálat, áldozatmentalitás, és a kommunikáció helyett elzárkózás, keserűség, keménység. A gyógyulás útján úgy lépünk, hogy a felelősség elismerése, vétkény bevallása, bocsánatkérés, amit kölcsönös megbocsájtást követ, és egymásért mondott kölcsönös imádság, türelem és jó indulat tud kisegíteni bennünket ebből a helyzetből. Tehát kitörni a régi kerékvágásról, hogy Márta is mondta, hogy egy kocsi belesült a sárba, ugye hiába nyomod a gázt, egyre mélyebben ássa be a kerék magát ugye a nedves talajba. Valamilyen más módszert kell kitalálni, tehát nem érdemes erőltetni a régi módszert, hanem egy más módon kell kitörni. Ezért gyakorlatilag az úgy tűnik, valamit tesznek a kerekek alá, egy deszkát, vagy bármit, hogy ugye legyen tapadás, és meginduljon egy másik irányba. Hát valami hasonlót kell a házasságban is csinálni. Először is tudatosan kell dolgozni a házasság építésén, tehát amennyire meg kell előzni ugye ezt a sárga süllyedést. A házasság igazi célja a boldogság megtalálása a házastársi kapcsolatban. Tehát igazából mindenki érzi, tehát a teremtéskor minden boldogok voltak az emberek, mert az ember pár, mert harmonikus kapcsolat voltak Istennel, az ember egymással, az ember pár és a teremtett világnak az élő lényeivel, mindennel tulajdonképpen, az egész teremtettséggel. A házasság a szeretet iskolája egymás felé és mások felé is. Ez nagyon fontos, hogy az első képeskönyvben mondtuk a gyerekek számára, a környezetünk számára egy jól működő keresztény házasság az irányszény és biztatás. Nagyon sokan egyszerűen azért nem házasodnak, mert annyi a válás, és mi lesz, ami nekünk se sikerül, mi is elválunk, mi is boldogtalanok leszünk. Eleve félnek a boldogtalanságtól, és eleve nem is házasodnak meg. Ugye, viszont túlütve a nehézségeken tapasztaljuk meg az igazi örömet, nem a konfliktusmentes házasság, a cél, ugye erről Márta beszélt, hogy a konfliktusoknak is megvan a maga értelme, hogy a fejlődésnek a lépcsőfokai, hanem a konfliktusok keresztüzében megőrizni identitásunkat és bizalmunkat. Ez egy két nagyon fontos fogalom, erről majd egy kicsit fogunk beszélni. A bizalomról már, ugye a bizalom megromlásáról már előbb volt szó, de hogy mi az igazi identitásunk. Na most először azt veszük, hogy amit a férjnek kell tenni a házasság újra alapozásához. Ugye a házasság az egy különleges épület, egyszer erről is volt szó, tehát volt egy ilyen sematikus rajz, hogy a házasság az a szeretetre, mégpedig nem az emberi szeretetre, hanem Isten általunk hát meg kinyilvánított szeretetére alapozódik, és a ragaszkodás és az elhagyás a két tartó pillér, ragaszkodni egymáshoz, és elhagyni az eredeti családunkat, leválni tőle tulajdonképpen, ami nem azt jelenti, hogy elhanyagolni, hogy nem szeretni tovább, hanem azt, hogy egy külön egységet alkotunk, és ugye az intimitás tulajdonképpen, ami magába foglalja a szexualitást is, az ennek az épületnek a teteje. De hát, hogyha nem az Isten szeretetére alapozott a házasságunk, akkor is ez egy különleges épület, amit újra lehet alapozni, mégpedig az újonnan nyert identitás és a megújult bizalom által. Na most mi az alapvető identitásunk? Mi az az identitás egyáltalán? Az önazonosság. Tehát amit én magamról gondolok, tudok. Hát például, hogy az ember tud magára egy dolgot, hogy például férfi vagy nő, azt általában legtöbben tudják magukról, hogy hány éves, milyen anyanyelvű. Tehát vannak ilyen alapvető dolgok az identitásban, de még fontosabb, még mélyebb kérdés, hogy tulajdonképpen igazán ki vagyok én, milyen ember vagyok én. Ez nagyon fontos, hogy képes vagyok-e szeretetet nyújtani, én is szerethető vagyok, a környezetem el tud engem fogadni. Ezek mind alapvetően hozzátartoznak az identitáshoz, és nagyon sok embernek bizonytalan az identitás, és ez a legnagyobb baj. Bizonytalan az identitás, és rettetesen függ, hogy a környezetének miről a vélemény. És ez a házastársi kapcsolatban is az a baj, hogy ahogy mondjuk, hogy mondta is Márta, hogy ha bírálja az egyik házaspár a másikat, a férje a feleséget, vagy a feleség a férje, megrendül a önazonossága. Tehát ő azt gondolja, hogy ő egy jó férj, vagy egy jó feleség, és hogyha figyelt, vagy bírálják, akkor megrendül ez a tudata, hogy akkor hogy van ez? Hát én akkor mégsem vagyok jó férj, vagy jó feleség. Tehát ez itten a lényeg, hogy Krisztusban legyen nekünk egy szilárd identitásunk, hogy már egy Krisztus által szeretett, elfogadott emberek vagyunk, Krisztusnak a Isten gyermekei tulajdonképpen, Krisztus által, tehát örökbe fogadott gyermekei. Isten befogadott minket az ő szeretetébe. Ezt úgy tudom hasonlattal érzékeltetni, hogy a Koldus és Királyfit azt hiszem mindenki olvasta, tudja, hogy miről van szó, hogy a két nagyon hasonlít egymáshoz a Koldus és a Királyfi, és vízből ruhát cserélnek, de aztán a dolog nem jön össze, nem tudják visszacserélni, mert a királyfit a koldusok közé elzavar, kerül, és a koldus gyerekkel szembe viselkednek, mint ő lenne a királyfi. És ugye akkor is tudja magáról, hogy ő királyfi, hogyha ha őt megvetik, meg lenézik, meg úgy bánnak vele, mint egy utca gyerekkel, mert neki erről szilárd meggyőződése van, hogy ő az igazi királyfi tulajdonképpen. Hát ilyennek kellene nekünk is valamennyien lennünk, hogyha komolyan vesszük azt, hogy az Úristen szeretetből teremtett bennünket, és szeret bennünket folyamatosan. Tehát nekünk lehetőségünk van kapcsolatban lenni vele, lehetőségünk van gyakorlatilag az ő gyermekeként, mint egy hercegnek, egy király hercegnek lenni. Ezt nekünk erről meg kell győződni, szilárdan ezt tudnunk kell, ezt a dolgot. Mert hogyha ez így van, akkor egyáltalán az embereknek a véleménye nem számít igazából. Nekünk az a számít, hogy Istennek mi a véleménye róla. Tehát nem számít az, hogy a Mancika néni, vagy bárki az utcán, vagy mit tudom, felhúzza az orrát, és azt mondja, vagy mit mondtak a hátad mögött, megkritizáltak, semmi sem számít. Hát mit számít, hogyha nekem jó kapcsolatom van az Úr Jézusra, és az Úr Jézusnak jó véleménye van rólam, akkor miért lenne probléma, hogy másoknak, akár még a házastársamnak is átmenetileg a véleménye. Most nem azt mondom, hogy lepereg rólam, vagy megvetem, meghallgatom, de az identitásomat nem rombolja le. Isten gyermekei vagyunk, az ő szeretetének a nagykövetei, elsősorban a házastársunk számára, ez az alapvető identitásunk. Ez új szemléletet jelent, fel tudjuk adni önigazult, védekező magatartásunkat, negatív indulatainkat, jót tételezünk fel a párunkról, reménységgel és bizalommal tudunk rátekinteni. Akkor is, ha tudjuk, hogy mi se vagyunk tökéletesek, ő se tökéletes, de ebbe a reménységbe tudjuk hát őt nézni, mint hogy ahogy bennünket befogadott az Úristen, őt is befogadja. Egymás számára teremtett bennünket, azért, hogy egymás számára elsősorban az ő szeretetét ki tudjuk mutatni, és ezáltal hát persze mások számára is. Le lehet bontani a védekezés falait, felhagyni az üldöző menekülő szerepekkel. Van tovább is, tehát ez az első, az identitás és a bizalom. A másik az érzelmek megosztása. Ez egy nagyon érdekes dolog a férfiaknál, vagyis az egyik legnehezebb probléma, hogy az érzelmekről ugye nem nagyon szívesen beszélnek a férfiak, azt hiszem ezt mindenki tapasztalta. Tehát a férfi fel tudja ismerni, hogy feleségi kritikára adott felszínes, negatív indulatok mögött milyen valódi mély érzések húzódnak meg. Tehát, hogy mondjuk azt az alaphelyzetet, amit Márta is mondott, hogy megbírálja, milyen érzéketlen vagy, mondja a feleség a férjének. Ugye? Erre a férj persze dühös lesz. Ugye? És esetleg jó beolvas a feleséget, hiszen csak ugye neked akartam, rád akartam vigyázni, ne ébredj fel, stb. Tehát van egy negatív. De emögött milyen érzések húzódnak? Mit érez valójában? Tehát, hogy érezheti azt, hogy te akkor ezek szerint engem ilyen érzéketlennek tartasz, ilyen alkalmatlanak tartasz, hogy nem vagyok jó férj, vagy milyen egyéb régebbi érzelmeket ébresztesz bennem. Tehát ez már nem is ismeri fel könnyen az ember, mert nem vagyunk hozzászokva, hogy egy kicsit magunkban nézve analizáljuk a saját érzéseinket. És ha mégis sikerül ezeket az érzelmeket felismerni saját magunkban, akkor a másik még nehezebb, hogy ezt el kell tudni mondani a feleségünket. Tehát nem csak azt mondod, hogy dühös vagyok rád, meg haragszok rád, mert te ilyen is ilyen vagy, tehát visszaítélkezni, hanem el kell azt tudni mondani, hogy mit érzek, és úgy, hogy ezt a párom megérthesse. És ha ez meg sikerül, tehát miért van ez az egész? Miért? Azért, mert az teremt lehetőséget a mély őszinte beszélgetésre. Tehát sok mindenről lehet beszélgetni, többféle szinten lehet kommunikálni. De az igazi személy közti kommunikáció az mély és bizalmas és őszinte, és az ember elmondhat őszintén mindent, és viszont is őszintességgel számíthat. Ugye ennek a feltétele, hogy a működő felső kapcsolat, Istennel való folyamatos kommunikáció tudjon működni, tudjon imádkozni a feleséget. Ezt többször hangoztatjuk, ezt az imádkozást, tehát hogy érte is meg, hogy együtt is tudjunk imádkozni. Ez nagyon sok minden belevilágít az imádság szinte a másiknak a lelkébe. Na és ugye a szeretet kimutatása, még mindig a férjekről van szó, hogy tudjuk a szeretetünket kimutatni. A megbízhatóvá válás által például. Tehát egy jellemszilárdság az nagyon fontos, hogy olyan ember legyen a férj, akire őszintén mindig számítani lehet. kezdeményező odafigyelés által. A férj hajlandó feleség igényeit saját jelé helyezve időt szánni a minőségi beszélgetésre, az úgynevezett újrakapcsolódásra. Tehát ez általában úgy szokott lenni, hogy a férj mondjuk fáradta jön haza a munkahelyről, mindenre vágyik, csak arra nem, hogy beszélgessen bármiről is, hanem belapátolja a vacsorát, leül a tévé, bekapcsolja, benyomja, vagy mit tudom én, és akkor a feleség pedig hát szeretné elmondani, mivel az asszonyok egy kommunikatívabbak, ugye beszédesebbek, nekik több igényük van. Hát olvastam, hogy egy átlag asszonynak naponta 25 ezer szót kell kimondania, míg egy átlag férj az beéri 10 ezer szóval. Na most ugye azért a férj az ő 10 ezer szavát már munkahelyen valószínűleg elmondta, ugye, jön az asszony, hogy viszont a 25 ezer szóból legfeljebb, mit tudom én, még csak 15 ezeret mondott el, ugye, és akkor benne marad a másik 10 ezer, ugye, ezt szeretné elmondani, de a férjét már nem érdekli. Na most akkor, hát itt van, hogy ezt tudnunk kell, hogy ez így működik a házasság, és áldozatot kell hozni magyarán mondva, hogy nem kapcsoljuk a tévét, hanem leülünk beszélgetni a feleségünkkel, újra kapcsolódunk, hát nem találkoztunk reggel óta, újra kell kapcsolódnunk. A feleségének bátorítása az érzelmének megértése, tehát meg kell, ugye az asszonyok sem beszélnek mindig nyíltan az érzéseikről, legalábbis a férj számára nyíltan. Mert mondjuk a barátnője, vagy a húga, vagy a mit tudom én, az anyukája ránéz, és már tudja, hogy hát neked mi bajod van. A férj biztos, hogy nem vesz észre, legfeljebb nagy kisának a hátából akkor venné talán észre, hogy valami baja van. Különben nem vesz észre, mert hát ilyenek vagyunk, ugye? Tehát áthallani az, amit a felesége tényszerűen mond, felismerni a mögöttes érzelmeket, az igazi üzenetet. Ugye volt egy olyan előadásunk, hogy megkérdezi a férje feleségét, hogy mi bajod van, mert azt, hogy sír. És azt mondja az asszony, hogy semmi, mire a férj megnyugszik. Hát azt mondta, hogy semmi, akkor nincs semmi baja, ugye? Hát azt mondta, nem? Úgyhogy a tényszerűen, amit elmondott, a mögé kell hallani. Mindketten békességet és egységet szeretnének, csak ezt rossz módszerekkel akarják elérni. Olyasmit akarnak kikövetelni a másiktól, amit csak szeretet ajándékként kaphatnak meg. Hát itt van az üldöző menekülő körnek a megoldása, ugye? Lehet, hogy jogosan követelünk valamit a házastársunk, csak rosszul. Ugye? Ezt nem lehet. Nem lehet a szeretetet kikövetelni, hogy nekem az jár. Ugye? Sokan úgy gondolják, hogyha már főleg hát férfiak, nem tudom, nők, hogy vannak, ezt majd ki elmondjátok a beszélgetésben, hogy ha már egyszer elvette feleség, mint hogyha bérletet váltott volna rá. Ugye neki most már szolgáltatás mindenféle szempontból a feleségétől jár, nem? Ugye? De hát ez nem így van. És hogyha nem kapja meg, úgy érzi, nem kapja meg, akkor úgy gondolja, joga van reklamálni, hogy mint hogyha egy szolgáltatás nem teljesíti rendesen a, mit tudom, mint a telefontársasága, nincs vonal, akkor lehet reklamálni. Hát a házasság az nem így működik. Nos, most megint jön Márta.
És mi a különbség a jó és a rossz házasság között? Mennyi időbe telik kibékülni egy-egy konfliktus után, ettől függ a jó és a rossz házasság különbsége. A jól működő házasságban egyre rövidebb idő kell ahhoz, hogy helyre tegyék a dolgokat és kibéküljenek egymással. A rosszul működő házasságban sohasem sikerül igazán, mindig csak félmegoldások születnek és beleragadnak a konfliktusokban. És kísérleteket tehetünk a béke fenntartására, de ezek csak felszíni kérdésekkel foglalkoznak, a felelősséget most is csak egymásra hárítják, és ígéreteket követelnének a párjuktól, hogy ígérd meg, hogy legközelebb meghallod, hogy mit kell hozni a boltból, ígérd meg, hogy időben hazajössz. Nem szabad ilyen ígéreteket kikövetelni, mert úgyse tudja megtartani. Vagy hívd fel, hogyha nem érsz haza időben. Ígérd meg, hogy ezt megteszed legközelebb. Valószínű nem fogja megtenni, úgyhogy ne kérjünk ilyeneket. Kísérleteket tehetünk a béketeremtésre. Ott is az alap az, hogy a saját felelősségünket ismerjük el, és hogyha ezt megtesszük, akkor jöhet a bocsánatkérés, a megbocsájtás. Egy példát szeretnék mondani, hogy ugye a feleség tapasztalja, hogy a férje egyre később ér haza, most már nap után, szóval egyre növekszik az az idő, amit nem töltenek együtt a családdal, és amikor fáradtan hazaérkezik a férj, akkor neki támad, hogy már megint későn jöttél, a gyerekek már alszanak, egész nap küszködök, nem törődsz vele, hogy mi van velem, mi van a gyerekekkel, nem tudsz semmit rólunk, és ahogy belép az ajtón, ezzel rohanja le. És hát a férj csak áll, és nem tud meg se szólalni, szerencsére nem visszakiabál, hanem azt mondja, hogy ha te tudnád, hogy milyen érzés az, hogy én nem tudok ezeknek az elvárásoknak megfelelni, és hogy én milyen lúzernek érzem magam emiatt, akkor a nő is, a feleség is elgondolkodik azon, hogy szegény, tényleg milyen lúzer lehet, hiszen ő csak a családjáért dolgozik. De ezt meg kell beszélni, szóval a feleség is elmondja, hogy mi az, ami bántja, és a férj is tegye meg ugyanezt, és akkor jöhet a bocsánatkérés, a beszélgetés, az egymásra fordított minőségű idő. Ha haragudtok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, olvashatjuk az Efézus 4.26-ban. Na hát, és az érzelem központú terápia, amiben egy kicsit belementem az előbbi példával is, szóval a jó szándékú béketeremtés esetén sem gyógyulnak be rögtön a mély sebek, amit egymásnak okozunk, és valakinek fel kell vállalni a békülés kezdetét. Na most, aki azt felvállalja, hogy elmondja a párjának, hogy milyen érzelmeket keltett, váltott ki benne az, amit csinált a férje vele szemben a viselkedésével, az ugye elvállalja azt a szerepet, hogy ő az áldozat. Na most ezt valakinek fel kell vállalni, csak az a fontos, hogy ne maradjunk ebbe az áldozat szerepbe, mert akkor mindig ránk hárul az a feladat, hogy én vagyok mindennek az oka, de én ezt elvállalom a békesség megteremtése érdekében. Szóval ezt nem szabad, mert ha a házastárs, a másik házastárs, aki nem vállalja fel azt, hogy ő is hibás azért, mert a felesége ilyen helyzetbe került az ő viselkedése miatt, akkor nem jön létre a békesség. Tehát mindig be kell vallani, hogy mind a ketten vétkesek vagyunk, és mind a ketten áldozatok is vagyunk, mert ugye a másiknak a felelősség vállalása hiányában lettem én áldozat, és fordítva is igaz, hogyha én nem vállalom fel azért a hibáért a felelősséget. Na most ezt jó esetben, mint az előbbi példában is mondtuk, kölcsönös bocsánatkérés és kibékülés követi, és létrejöhet a szívtől szívig érő mély beszélgetés. Szóval nagyon fontos, hogy mindenki vállalja fel a felelősségét. És ez olyan nehéz, mert a harag hevében, szóval nehéz azt kimondani, hogy az érzelmeinkről beszélni, amit mindig hangoztatunk az előadásainkról, hogy nem a másikat vádoljuk, hanem a saját érzelmeinkről beszéljünk, és akkor ki tudunk lábolni ebből a mély völgyből. Na hát, hogy lábolunk ki? Ugye arról beszéltünk, hogy a kapcsolat helyreállításához az kell, hogy mind a két fél őszinte, nyitott legyen, kész a változásra, és elvállalja a saját felelősségét a konfliktusban. Tudjon bocsánatot kérni, és megbocsájtani is, és hajlandó legyen dolgozni a házasság újraalapozásában. Ugye ez a pozitív dolog. De mi van akkor, hogyha nem változik semmi? Ha erre az egyik fél nem képes, tehát ő nem vállalja fel a saját felelősségét, a saját hibáját, akkor bizony a másiknak erre figyelmeztetni kell, de szeretettel. Tehát szigorú szeretett törvényét kell vele szemben alkalmazni. A másikat figyelmeztetni nem könnyű feladat, és azért harcolnunk kell azért, hogy a kapcsolatunk megmaradjon, és azért bizony fel kell vállalni, még ha nem jó dolog is ez. Óvakodni kell attól, hogy passzívak maradjunk, tehát hogy ne fejtsük ki az érzéseinket az egész viselkedésével kapcsolatban, de nem agresszíven kell tenni, hanem amit az előbb is mondtunk, hogy szigorú szeretettel kell ezt helyre tenni, ezt a dolgot.
Ugye ez a szigorú szeretet egy kicsit ugye furcsának tűnik, ugye, mert ugye a szeretet az hogy lehet szigorú? Hát az a szeretet, mert nagyon sok minden benne van. Tehát a másikért és a kapcsolatért való aggodalom és tenni vágyás is benne van. És nem lehet csak minden olyan puha, pihe, minden ráhagyó. Tehát összüket, jó van gyerekek. Tehát ez az a szeretet, tulajdonképpen a túlságosan puha szeretet igazából nem is szeretet, hanem egyfajta önszeretet, egyfajta saját kényelme érdekében, hát mindent ráhagy.
Konfliktus kerülés.
Elkerül a konfliktus, holott ez végül is nem megoldás. Mi a különbség az ítélkezés és az intés között? Ugye azt mondja a fűtő rabbi, hogy mint az ég és a föld és a menny és a pokol, akkor a különbség van. Tehát egymásnak pontosan az ellentét. Ugye az intés, ugye az, amit előbb beszéltünk, hogy figyelmeztetjük a párunkat. Az ítélkezés pedig az amikor hát egy felsőbbségi helyzetből, egy bírói pulpitusról a másikat elítéljük. A motivációban és a közlés módjában van a fő különbség, hogy a motiváció az indítékot jelenti. Tehát igazsághoz ragaszkodva növekedjetek fel szeretetben, ugye mondja Pál apostol az Efézusiakhoz írt levélben. Motiváció, tehát az indíték mindig az legyen, hogy a szeretetben és a párunk és a házasságunk érdekében intünk, vagyis figyelmeztetünk. Érzékeltetnünk kell a párunkkal, hogy elfogadjuk őt minden hibájával együtt, ugyanakkor az iránta érzett szeretet ad nekünk erőt, hogy rámutassuk a hibáját. Ez egy kicsit ilyen bonyolult dolog, hogy hát az nem azért bírálak, mert haragszom rád, vagy mert nem szeretlek, vagy mert elítéllek, hanem pontosan azért szeretném, hogy jobb ember legyél meg, hogy a házasságunk jobban működjön, mert szeretlek. És ezt a tisztelet légkörében kell tenni, tehát nem bántó módon, a megfelelő módon ez, hogy a közlés módja, majd erre még egy kicsit visszatérünk. Jó, hogyha az intés megelőzi saját lelkiismeretünk vizsgálata és a párunkért elmondott téma. Hogyha már tudunk valakiért imádkozni, más a hozzáállásunk. Most például egy ilyen aktuális dolog itt a család környékén, hogy van egy családtagunknak, akinek komoly problémája van, mondjuk a munkahelyi főnökével, ugye? De a munkahelyi főnöke igazságtalan vele szemben, és őt ez nagyon bánja, de persze az a főnök, és egy nyilván főnöke nem lehet, ugye, ha meg akarja valaki tartani az állását, szembe száll nyíltan, de for benne a harag, és bántja ez a dolog. De ugye ezt a tanácsot adtam neki, és meg vagyok róla győződve, hogy ez egy jó tanács, hogy imádkozzon a főnöke, ne azért imádkozzon, hogy a főnöke még gonoszabb legyen vele, és hogy a főnöke legyen egy lottó főnyereménye, vagy mit tudom én, tehát nem ilyesmiért, hanem úgy általában azért, hogy a főnök is megtapasztalja azt, amit minden ember igazából hivatott, az Úristennek a szeretetét és bűnbocsánatát, és elfogadó, befogadó jó voltát. És hogyha az ember el tudja mondani az Istennek, csak úgy személy, tehát az Istennel szemben, tehát nem nyilvánosan, akkor már is nem változik látszólag semmi, de mégis megváltozik a szívünknek, az indulata változik meg. És ugyanez vonatkozik a házastársunkra is. És hát a saját lelkiismeretünk vizsgálata azért fontos, hogy ki tudjuk magunkból gyomlálni azt, hogy most nem tűvel beolvasok a férjemnek, vagy a feleségemnek, hanem előbb tisztázom, hogy én tulajdonképpen szeretetből csinálom, mert szeretni. Szeretem, és azt akarom, hogy a házasságunk jól működjön. Hogyan folytassuk akkor ezeket a figyelmeztető beszélgetéseket? Tehát nem egyből elítélő módon ezt ugye leszögeztük. Előbb úgy álljunk hozzá, hogy mi tulajdonképpen ezt a helyzetet szeretnénk tisztázni, és ezért minél több információra van szükségünk. Gyűjtsük be az összes elérhető információt a párunktól elsősorban, ugye, tehát kérdezzük ki, de úgy, mint aki tényleg odafigyel, és tényleg kíváncsi a válaszokra is. Tehát olyan kérdéseket tegyünk fel, amire segítünk jobban megérteni a helyzetet, hogy tulajdonképpen mi a motivációja, miért alakult ez ki. Átélte már esetleg gyerekkorában valami hasonló helyzetet, hogy oldották meg annak az eredeti családja, sok mindenről lehet kérdezni. De amit kerülni kell, az ironikus miérttel kezdődők olyan kérdések, hogy amik hát egyből ilyen lehengerlőek, hogy hát miért vagy ilyen, meg olyan ostoba mondjuk, vagy érzéketlen, vagy stb. mert ez már ítélkedés a másik jó szándékának a megkérdőjelése lenne. Tehát tisztázó kérdések kellenek, többszörösnek kell futni, ha szükséges, megfelelő légkört kell találni, tehát nem akkor, amikor az illető éppen valami mással van elfoglalva, főleg nem mások előtt társaságban megszégyeníteni, vagy ilyesmi. És nyílt végű kérdések beszélgetésre ösztönöznek. Tehát a nyílt végű kérdés az, amire nem igennel és nemmel lehet válaszolni, hanem amit ki kell fejteni. Az a nyílt végű kérdés. Úgy tekintsünk párunkra, mint aki képes változtatni a viselkedését, de mondtuk, hogy reménységben kell egymásra néznünk. Tehát, hogy igaz, hogy ő még ilyen, meg én is még ilyen vagyok, de úton vagyunk. Még az Úristen nem végezte rajtunk teljesen a munkáját. Ehhez, és ugye fel kell ajánlani a házastársnak, hogy megadom a változáshoz, amennyiben te hajlandó vagy akarsz változni, én segítek neked ebben, ami rajtam múlik, én melletted vagyok, és támogatlak ebben a változásban. Nagyon sok minden elképzelhető, például mondjuk akár egy rossz szokás, ugye, ami veszélyeztetheti a házasságnak a működését. Ugye nagyon sokan vannak, akik alkohol problémákkal küzdködnek férfiaknál, de most már sajnos nőknél is. Ugye, hogyha a másik hajlandó azt mondja, hogy ő tényleg le akar erről a rossz szokással őszintén, akkor lehet neki még adni egy esélyt, és úgy támogatni ebben a dologban. És mi történik, ha továbbra sincs változás? Péter apostol tanácsa, ha kitartóan cselekszitek a jót és tűritek érte a szenvedést, az kedves Isten előtt, Krisztus is szenvedett értetek és példát hagyott rátok. Tehát, ha nincs más út, semmi más út nincs, akkor a szenvedés útját kell járni a házastársnak, reménységben, ahogy az előbb is beszéltünk, és nem egyedül, mert velünk van az Úr Jézus, és bizalmas barátaink is. Nagyon jó az a gyülekezeti közösség, ha jó a gyülekezeti közösség, akkor lehet találni nem csak barátot, hanem lelki testvért is, akivel ezekről a dolgokról őszintén és hát tulajdonképpen Isten jelenlétében lehet beszélni, de akkor is egy dologra nagyon kell vigyázni, hogy embereknek akkor sem szabad kiadni társunkról megtudott bizalmas információkat. Tehát ha valami olyasmit, amit csak mi tudunk a társunkról, és ami számára megalázó vagy megszégyenítő, még ilyenkor sem szabad, vagyis hát nem tesszük jót, ha ilyenkor ezt elmondjuk. Mert hát a másik is ember, és ugye ő csak ha mit tudom én, csak a fodrásznak mondja el, attól meg mindenki haj, és utána már csak az ajkai szóba kéne közé tenni, hogy az illető minden kiderül. Tehát ebben nagyon kell vigyázni. Istenek viszont meg kell mondani. És még egy dolog, hogy az ilyen bizalmas barát az lehet, hogy azonos nemű legyen. Rengeteg probléma volt már az ilyen megértő munkatársból, meg mit tudom én, szóval, sőt, még egyházi vonatkozásban is volt erre példa, hogy addig járt valahova a lelkét kiönteni, mit tudom én, egy más nemű lelki pásztorhoz, vagy lelki tanácshoz, bocsánat, ez nem ajkán történt meg természetesen, amíg aztán abból aztán más jelű kapcsolat alakult ki. Na most, végső esetben a házastárs nem hajlandó változtatni, veszélyes vagy családra ártalmas magatartásán külső segítséget kell kérni, az előbb is erről volt szó, tehát eljön az idő, amikor igenis külső segítséget kell kérni. Ez többféle fokozatban lehet természetesen a házastár, tehát az ilyen pszichológiai, lelki tanácsadástól kezdve a jogi tanácsadáson keresztül a különböző hivatalos fórumokon is, ugye. Hát gondoljunk arra, hogy lehetnek veszélyes és ártalmas dolgok is, ugye. Hallottunk ilyesmiről, sőt, ajkán is tapasztaltunk sajnos ilyet, hogy volt például egy pedofil férfi, ugye, aki a saját gyerekeit, lánygyerekeit molesztálta. Ugye? Ez sajnos manapság az ilyesmi megtörténik. Na most ebben az esetben bűnpártolás az, hogyha a másik házastárs, aki erről tud, nem tesz semmit. Annyira bűnpártolás, hogy még a bíróság is elítéli. De az emberi erkölcsi érzék is mindenképpen elítéli. Aki ilyenkor segítséget kell kérni, és hogyha az illető akkor sem változik, a legutolsó lehetőség a szükséges ideig tartó különköltözés, illetőleg a legvégső esetben a válás, tehát amikor ez sem használ. Van, amikor a házasság maga menthetetlen, ilyen is van sajnos, viszont a szenvedő családtagok megmentésére kell törekedni. Amikor Pál apostol mondta, hogy egy lélek sem vészel, csak a hajó. Van olyan helyzet, amikor a hajóról le kell mondani. Ez a végső eset. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor felmerül az emberbe a kérdés, én olvastam a Szarka Miklósnak a könyvét, ezt előttedek is mondtam, már nem tudom, hogy a tisztelet úrnak mondtam, mert hogy ez a Szarka Miklós, ez egy lelkész és házasságoldozó pszichológus egy személyben, és hát református és evangélikus lelkész családoknak a házassági problémáival foglalkozik. És hát erről írt egy könyvet, természetesen nevek meg, mint ráutaló dolgok nélkül, de a nagyon jól kiábrázolja ezt, hogy bizony ott is lehetnek problémák. És ott is lehet olyan eset, amikor hiába, hogy mind a ketten azonos, hogy mondjam, vallási alapon állnak, a házasságuk mégis menthetetlen, és ilyenkor ő maga, tehát az ő szavait idéztem előbb, hogy ilyenkor a süllyedőben lévő házasságból menekülő embereket kell igazából már csak azt lehet. Tehát őket kell lelki gondozni, hogy ezt a tragédiát, ezt a katasztrófát minél kisebb lelkisérüléssel éljék túl. És hát akkor ez tulajdonképpen az ár szó.
És köszönjük
a figyelmet. És folytatni szeretnénk.